Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elhunyt dr. Sedon László érseki tanácsos, címzetes kanonok, Miskolc helyű csabai plébániai kormányzó. Közölte az Egri főegyházmegye. Az Egri főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy dr. Sedon László érseki tanácsos, címzetes kanonok, főszentszéki ügyész, Miskolc helyű csabai plébániai kormányzó életének 78. áldozó papságának 55. évében 2024. december 16-án a Miskolci megyei kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetéséről később intézkednek. A háború sújtotta Kárpátaljára a katolikus Karitász aggregátorokat, beiglit és szaloncukrot vitt karácsonyi adományként, közölte a szervezet közleményében. A katolikus Karitász a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületét, a Nagyszőlősi Karitászt, a Kárpátaljai Szent Márton Karitász szeretett konyháját, valamint az általuk támogatott rászorulókat segítette karácsonyi körútján. A segélyakció célja az volt, hogy szó szerint és képletesen is fényt vigyenek a nehéz helyzetben élő családok életébe a több mint 1000 napja tartó háború árnyékában. Az országos Karitász vezetői Écsi Gábor igazgató és Zagyva Rihárd igazgató helyettes személyesen juttatták el a 16 magyarországi egyházmegyei Karitász központ által gyűjtött 1500 angyalbatyú ajándékcsomagot, valamint 14 aggregátort a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületéhez Beregszászra, hogy az ünnepek alatt biztosítva legyen a gyerekek ajándéka és a családok áramellátása. A Munkácson működő Kárpátaljai Szent Márton Karitász szeretett konyhájára 5 mázsa szaloncukrot és a Lipóti Pékség felajánlásának köszönhetően 100 darab beiglit vittek, illetve több száz tartós élelmiszer csomagot készítettek össze szükséget szenvedő családoknak. A 7 kis teherautónyi rakományból a Nagyszőlősi Karitász számára is jutott élelmiszer, szaloncukor és angyalbatyú. Brüsszel sunnyog, ahelyett, hogy az elmúlt több mint egy évben érdemi tárgyalásokat folytatott volna a magyar kormánnyal az Erasmus és a Horizont program ügyében. A sajtón keresztül üzenget. Mi a magyar egyetemisták és a kutatók oldalán állunk, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter budapesti sajtótájékoztatóján. Hankó Balázs annak kapcsán beszélt erről, hogy sajtóhírek szerint az Európai Bizottság 400 milliárd forintos támogatási összeg végleges elvonására, valamint a modellt váltó egyetemekről hozott törvénymódosítás elutasítására készül. Az országgyűlés 6 hete annak megfelelően módosította a közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvénymódosítását, ahogy azt annak idején az Európai Bizottság írásban kérte, vagyis rögzítette az egyetemi kuratóriumokra vonatkozó észrevételeket, mondta Hankó Balázs. Hozzátette, a nemzetközi NGO-k valóban nem kaptak jelölési jogot a kuratóriumokban, mert Magyarország szuverén ország, és a brüsszeli sunnyogóknak ebben nincs joguk beleszólni. A Magyar-Európai Uniós elnökség egyik hosszú távon is jelentős sikere Románia és Bulgária csatlakozása a Schengeni övezethez, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György közölte, kitolódik a külső határőrizet a magyar határról. Megállapodás született arról is, hogy a bolgár határon magyar, osztrák és román erők is részt vesznek majd a munkálatokban. Úgy fogalmazott, az uniós polgároknak előnyös döntés született, ami amellett, hogy könnyen átjárhatóvá teszi az áruk és az emberek számára a román-magyar határt, a magyar nemzetpolitikában is jelentős siker. A belbiztonsági főtanácsadó felhívta a figyelmet arra, hogy a döntés szükségessé teszi a vízumpolitika felülvizsgálatát is. Végül az időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, az északi részeken maradhatnak felhős tájak, emellett délnyugaton foltokban köd képződhet. Csapadék nem valószínű. Az ország északkeleti felén harmadán időszakosan élénk lesz a nyugati szél, míg délnyugaton döntően szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 8 fok között alakul, még a délnyugati tájakon fagypont alatti hőmérséklet valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 12 fok között valószínű. Híreket hallottak.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsorában Racs Csaba atya vagyok. Mai este ezt az egy órát, szűk egy órát velem fogják tölteni. Gondolataikat, meglátásaikat, vagy esetleg hozzáfűzni valójukat, véleményüket 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámára várnánk. Mai napon advent közepén járunk, maga a téma az adja magát, a készület, az advent, a tegnapi vasárnap, örvendezés vasárnapja után, az Úrnak a közelsége, ennek a tapasztalata, hogyan készülünk magára, nem csak a karácsonyra, hanem az Úrnak különböző fajta eljöveteleire, mi az, ami valódi örömöt szerez számunkra, illetve itt érintenénk esetleg az élmény kereszténységnek a témakörét, ami szerintem egy nagyon fontos kérdés mindegyikünk számára. Hát próbálunk ebben a szűk egy órában valamit hozzátenni mostani, remélem mindenki számára szép és gazdag adventi készülethez. Akkor talán azzal kezdeném, hogy a tegnapi napon advent harmadik vasárnapját ünnepeltük, örvendezés vasárnapjának hívjuk ezt a vasárnapot. A véget hívjuk örvendezés vasárnapjának, nem tudom, tetszettek-e rá felfigyelni, a Szentmisében kétszer is idézzük Szent Pál apostolnak a Filippi levelét, egyszer a Szentmisének a kezdő énekében, ami ilyenkor hagyományosan egy zsoltár válaszos ének, egy úgynevezett introitus, egy bevezető ének, egy nagyon szép gregorián dallamra megírt bevezető ének, ahol a zsoltárnak a válasza a Filippi levél 4. fejezet, 4., 5., illetve 6. verse. Örvendjetek mindig az Úrban, ismét mondom, örvendjetek, mert az Úr közel van hozzátok. Ugyanez elhangzik a Szentleckében, ahol konkrétan felolvastuk Pál apostolnak a Filippi leveléből ide vonatkozó részt. Örvendezés vasárnapja. Minek örvendünk? Ritka az ilyen típusú vasárnap a katolikus liturgiában. Itt még hozzá lehet esetleg tenni a miseruhának a színét, illetve a liturgikus színét, ennek a vasárnapnak, ami rózsaszín. Egy évben kétszer szoktunk rózsaszidő liturgikus színt használni, és két vasárnapot nevezünk nagy általánosságban örvendezés vasárnapjának. Az egyik az advent harmadik vasárnapja, amit tegnap ünnepeltünk, a másik pedig nagybőjt negyedik vasárnapja, amit persze hát örvendezés vasárnapjának nevezünk, de valójában vigadozás vasárnapjának kellene nevezni, mert itt Izaiás prófétának a könyvére szoktunk utalni, ahol Jeruzsálemet örömre, vigasságra hívja fel a megváltás közelsége miatt. Ezen a két vasárnapon rózsaszínt használjuk, ami az örömöt jelképezi a liturgiában. A tegnapi vasárnap az Úr közelsége, ami számunkra az öröm forrása volt. Mi az, ami közel hozza hozzánk az Urat? Hogyan tudunk hozzá közel jutni? Amit érintett a tegnapi ünnepünk. Hát az első olyan pont, ahol közel kerülhetünk a mi Urunkhoz, természetesen az imádság. Ugye ez a legáltalánosabb. Minden napokban legtöbbször így próbálunk hozzá közel kerülni, imádkozunk, beszélgetünk vele. Ugyanakkor másik fontos módja, hogy közel kerüljünk hozzá, sőt, jelen legyen közöttünk, itt az ő szavaira is utalhatunk, a közösség. Ugye ő maga mondja, hol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük, a közösség, az imádkozó közösség, a szent mise. És itt különösképpen is ugye a hajnali szentmiséknek a megléte ilyenkor adventi időszakban, gondolom a kedves hallgatók közül többen is megtehetik, hogy elmenjenek hajnali szentmisére, ami egy különleges színezetet ad ilyenkor az adventi készületünknek. Egyébként én mindenkit csak buzdítanék rá, hogy érdemes kihasználni Jézussal való találkozásnak ezt a formáját, egészen egyedülálló az egyház évben. Nyilván nem könnyű, beleértve a hajnali felkelést, a készületet, rászánni az időt, de lelkileg mindenféleképpen sokat ad, sőt, az én személyes véleményem szerint pótolhatatlan az adventi készület során a hajnali miséken való jelenlét. Érdemes amennyit csak lehet megragadni belőle. És ugye nyilván a szentmisék esetében ugye az eukarisztia, az oltári szentség, rendszeres szentáldozás szintén az Úr közelségének az egyik forrása számunkra. Azután ott van a szentírás, a szentírásnak a szavain keresztül is közel érkezhet hozzánk Jézus, hiszen ott az új szövetség jó részében ő maga szólal meg a tanítványain, az apostolokon, a szent írókon keresztül, és ott van még egy utolsó formája, a lelki olvasmány, ahol bizonyos olvasmányok révén szól hozzánk, próbálunk elbíjülni. És nyilván ezek a formái az Úr közelségének egyben adják is az adventi készületünket, hogy milyen formában érdemes készülni. Nyilván a világi készületünk mellett, ahogy egy-egy család készül a karácsonynak az ünnepére, de minden esetre a lelki készület az fontos, nélkülözhetetlen. És a tegnapi vasárnap, amikor az Úr közelségét ünnepeltük, akkor tulajdonképpen alapvetően ezekre a formákra gondoltunk többek között. Mert másképpen is lehet értelmezni az Úrnak a közelségét, például bibliai értelemben, majd fogjuk olvasni a tegnapi szentírási olvasmányokat, és ott például az ószövetségi olvasmány, vagy az evangéliumnak az a megjegyzése, hogy a nép feszülten várakozott, hogy vajon János-e a messiás, egyfajta várakozásra utal. A kornak a várakozása, ami itt megjelenik, ahol időben közelének tartották a messiásnak az elérkeztét, várták, feszülten várták, ugye ez evangélium fogalmaz, a nép feszülten várakozott, ez a fajta várakozás. Nyilván ez a múlté, hiszen a mi Úrunk születésével ez a fajta várakozás, ez beteljesült, feloldódott, Viszont számunkra ott van a másik várakozás, az ő második eljövetelének a várása, annak a közelsége. Talán volt, hogy említettem, hogy ezt mi nagyon sokszor nagyon távolinak gondoljuk, meg úgy szoktunk róla beszélni, hogy hát az Úrnak a második eljövetele az nem a mi életünkbe fog bekövetkezni. Hát ha a hitünknek a tartalmát nézzük, akkor a mi életünkben fog bekövetkezni, ugyanis azt mondjuk, hogy a földi életből való távozásunknak a pillanatában egy időpontban megélünk mindent, hiszen odaát már nincsen idő, örökké valóság van, ugye a magyar olyan szépen ki tudja fejezni ezt az idő nélküli állapotot, örökké valóság, ahol egy pillanatban megéljük az Úrnak a második eljövetelét, a személyes ítéletünket, a közösség előtti ítéletünket, és hát végül is eldől az, hogy hova kerülünk, üdvözülünk, esetleg a tisztító helyre kerülünk, és hát ne adj Isten, az életünk a semmibe fut, elkárhozunk. Tehát ez egy pillanatban megtörténik. Szoktuk is néha viccesen mondani, hogy amikor valaki közülünk távozik a föld életből, akkor bizonyos értelemben neki a világ vége az bekövetkezik, hiszen számára ugye ennek a világnak vége van, de ugyanakkor viszont komolyan végig gondolva teológiai értelemben valóban vége van, mert ő megtapasztalja mindazt, amit mi itt a történelemben egy későbbi időpontban fogunk majd, vagy az utánunk következő generációk átélni, megélni az Úrnak a második eljövetelét. És hát ott van, ha a közelségről beszélünk, a mindennapoknak a közelsége, amiről beszéltem, az Úr jelenlétének, közelségének a különböző formái, a mindennapi életünkben, ahogy próbáljuk a hitünket jól vagy rosszul gyakorolni. És ugye azt mondtuk a tegnapi vasárnapon, hogy bármennyire is előkészületi idő, bűnbánati időszak, de azért mégiscsak örülünk, mert végül is közel van az Úr, hogy nekünk már nem kell várakozni, mi már benne élünk abban az időszakban, amit a Szentírás a végső időknek nevez. Mi számunkra már elérkezett az Úr, 2000 évvel ezelőtt megszületett, és ha akarjuk, akkor minden nap tudunk vele találkozni. Megvan a lehetőségünk. Hogy is fogalmaz Jézus ott a Máté evangélium a végén, mennybe menetel előtt, és én veletek vagyok minden nap a világ végéig, és ezt nagyon komolyan kell gondolni. Velünk van minden nap a világ végéig, számos módon megragadhatjuk a jelenlétét, mindez az örömünknek a forrása lehet. Még egy bűnbánati időszakban is, ahol nyilván az ember jobban magába tekint, vagy esetleg bizonyos dolgokat újra épít a saját életében, de mégis ezt azzal az örömmel tesszük, hogy ebben nem vagyunk egyedül, hiszen ott van életünknek, ha mi is akarjuk, minden pillanatában a mi Úrunk Jézus, mégpedig személyesen a fentebb említett különböző formákban. Itt egy pillanatra megállnánk, hallgatnánk egy kis zenét, és utána megnéznénk a szentírási részeit a tegnapi vasárnapnak.
Ha pásztor lennél, vagy bölcs, 2000 évvel ezelőtt élnél, vajon mit tennél, mond csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél. Vajon mit tennél, mond csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél. Ha pásztor lennél, vagy bölcs, követnéd-e azt a csillagot, mondjuk hinnél-e annak az anyja. 5000 évvel ezelőtt élnél, vajon mit tennél, on csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél. Vajon mit tennél, on csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél. Ha pásztor lennél, vagy bölcs, követnéd-e azt a csillagot, vagy mondjuk hinnél-e annak az angyalnak, aki meglátogatott. Mond csak, hinnél-e annak az angyalnak, aki meglátogatott. Gyere el a jászolhoz, még ma éjjel találkoznak kell Isten szeme fényével, ne keresd itt pompát, gazdagságot, keresd azt, ki megváltja a világot. Gyere el a jászolhoz, még ma éjjel találkoznak kell Isten szeme fényével, ne keresd itt pompát,
dicsértessék-e Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió interaktív műsorában, a Megértés hullámhosszán. Rad Csaba atya vagyok, a mai este hátralévő, háromnegyed órájában, szűk háromnegyed órájában velem lesznek. A hozzászólásaikat, megjegyzéseiket, vagy észrevételeiket, amit meg szeretnének osztani, 36-os körzet 510-es 610-es telefonszámán tudják megtenni. Várom a kedves hallgatóknak a hívásait, észrevételeit, hozzászólását. A megelőzőekben kicsit érintettük a tegnapi vasárnapot, advent harmadik vasárnapját, az örvendezés vasárnapját, ahol az örömünknek az oka, és ez nagyon fontos, ez a kifejezés, hogy az örömünknek oka van, ez nem más, mint magának az Úrnak a közelsége, másképpen megfogalmazva a jelenléte, amelyet különböző módon tudunk megtapasztalni, amelyet, hogyha élő hittel bírunk, akkor mindig bírhatunk. És mindig van oka, forrása az örömünknek, hiszen jelen van az életünkben, és minden nehézség ellenére, vagy keresztünk ellenére, azért az ő jelenléte az mindig számunkra egy kapaszkodó pont, segít abban, hogy mindig túl tudjunk lendülni, és előre tudjunk lépni a nagy-nagy célunk felé, ami nem más, mint az üdvösség. Szentírási olvasmányokról szeretnék egy-két gondolatot mondani a következőkbe, egy kicsit így biblikus szentírás kutató szemmel, remélem nem lesz annyira unalmas, vagy kevésbé érthető, mert fontos szempontokat tudnak nekünk adni a tegnapi szentírási olvasmányok készülettel kapcsolatban. Az Ószövetségi olvasmány Szofóniás próféta könyvéből volt, így hangzott: Dalolj Sion leánya, zengj éneket Izrael, örülj és ujjong egész szívedből Jeruzsálem leánya. Elvette az Úr ítéletedet, elűzte ellenségedet, Izrael királya, az Úr köztetek van, ne félj többé semmi rossztól. Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemben: ne félj Sion, ne lankadjon kezed, veled van az Úr, a te Istened, az erős szabadító. Örülj majd neked nagy örömmel, újjáélesz szeretetével, örül majd neked újongó örömmel, mintha ünnepet ülne. Kicsit különleges a szöveg, maga a könyv is különleges, Szofóniás próféta könyve. Maga a próféta bő 600 évvel a mi úrunk születése előtt élt, Jeruzsálemben, illetve Jeruzsálem környékén hirdette Istennek az üzenetét. A jó király, Jozia király idejében, akit a Szentírás azon kevés izraeli uralkodók közé sorol, akik megfeleltek az Úr akaratának, aki sok mindent tett azért, hogy a népe hitre jusson, és nagyon erősen kötődjön Istenhez. Manapság így fogalmaznánk, egy igazi Isten szándéka szerinti uralkodója volt Izraelnek, és az ő időszakában Szofóniás próféta hát két dolgot üzen alapvetően a népnek, illetve a királynak. Az egyik az egy figyelmeztetés, a másik egy ígéret. A figyelmeztetés egy kicsit a múltra vonatkozik, amivel kapcsolatban a király nagyon sokat tett, ugye a bálványimádásra, vagy más vallásoknak a jelenlétére, ami sokszor úgy beszennyezte a tiszta Istenbe vetett hitet, átvettek bizonyos elemeket a kultuszban más vallásokból, és ezt ugye a Szentírás mindig megjegyzi, hogy ez mindig Isten akarata szerint való, Isten akarata ellen való volt. Ugye manapság is megvannak ezek a részei az átlag hitéletben, nagyon sokszor még a mi közösségeinkben is, amikor olyan dolgok jelennek meg a vallásunknak a gyakorlása, mert nem odavalók, amelyek vagy nem keresztények, vagy nem keresztény vallásból származnak, amikre nem biztos, hogy a lelki épülésünkben szükségünk van. Számos ilyen dologra lehetne egyébként utalni. Sokszor ilyen kicsit katyvasz uralkodik az emberek egy részének a vallásos életében. Beszűrődnek oda olyan gondolatok, főleg itt a mi időszakunkban gondolatok, gyakorlatok, erkölcsi felfogás, ami nem odavaló. És ez már az ókorban is így volt. A választott nép életében is így volt, és a próféta ítéletet hirdet, elmondja azt, hogy ha tovább folytatják, akkor büntetés jár érte. És itt egy nagyon fontos szempontot kell kiemelni, amikor a próféta ítéletet hirdetett, hogy mi így szoktuk mondani, hogy Isten büntet. Valójában azonban, amiről a próféták is beszélnek, az nem abban az értelemben büntetés, hogy Isten odasújt, hanem sokkal inkább a bűnöknek a következménye, amelyek megjelennek. Tehát valamit megteszek, szembefordulok Isten akaratával, és ennek következményei vannak, amit büntetésként élek meg. Itt ebben az esetben is erről van szó, hogy a bálványimádásnak, más vallások beszüremkedésének a tiszta hitbe következményei vannak, amit a népnek, ha nem változik meg, el kell viselnie. És itt jön az ígéret, hogy ugyanakkor viszont Isten kedvesen fogadja a megtérést, azt, hogyha a nép, illetve mindenki, aki a néphez tartozik, megváltoztatja a lelkületét, példát is hoz, a szegényeknek a példáját, ahol az ő Istenhez való ragaszkodásukat külön kiemeli és követendőnek tartja. És ide kapcsolódik az az ígéret, amit a tegnapi napon olvastunk, hogy örömre szólítja fel az ő népét Isten, ugye Jeruzsálemet, a várost, amely jelképezi ebben az esetben Istennek a népét, hiszen lát reményt arra, hogy minden hibájuk ellenére meg tudnak Istenhez térni. Tehát lát a prófét a jövőt. És ezért meghirdeti az örvendezést Isten népe számára. Dalolj Sion leánya, zengíj éneket Izrael, örülj és újong egész szívedből, Jeruzsálem leánya. És ennek az örömnek van egy fontos újszövetségi visszhangja is, amire kevésbé szoktunk gondolni, ugye Lukács evangéliumában az angyal, az angyali üdvözletkor ugyanígy szólítja meg Máriát. Mi úgy szoktuk fordítani, hogy üdvözlégy Mária, így is imádkozzuk a rózsafüzérben, a görög szövegben örülj Mária, örülj Jeruzsálem. Ugye Mária, akinek a szíve alatt megjelenik az Úr. Az Ószövetségben, ugye Jeruzsálem, illetve maga a nép, amelynek körében megjelenik az Úr. Ugye a szűzanya a maga igennyével beteljesítette ezt a fajta prófétai jövendőlést, és az ő méhében megjelent ennek a világnak a teremtője, a mi Urunk. Második isteni személy. Az Úr jelen lett az ő népe körében. Hát kicsit az Ószövetségi olvasmánynak ilyen fajta vonatkozásai vannak. Egy nagy ígéret Isten részéről, hogy ha megtérnek, ha egyszerűek lesznek, ha a szegényeket, akik osztatlan szívvel tudnak ragaszkodni Istenhez, őket követik, akkor lesz okuk arra, hogy örüljenek és újongjanak, mert Isten jövőt ad nekik. Ez volt az Ószövetségi olvasmány. Azután ugye jön a Filippi levél, amelynek a sorai ennek a vasárnapnak a névadói voltak, ugye Filippi levél, ahol Pál apostol szintén örömre szólítja fel az ő híveit: testvéreim, örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek, emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van, ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé. Így hangzik ez az idézet, ennek egy része, a Filippi levél, amiről tudjuk azt, hogy ez a levél egy börtönben íródik, Efezusban, valamikor 56-57 táján, amikor az apostol efezusi tartózkodása során az evangélium miatt börtönbe kerül, és ott a filippi hívek meglátogatják, és gondoskodnak az apostolról. És az apostol, noha nagyon nehéz helyzetben van, sőt máshol említi, hogy még a halálos ítélettel is szembe kellett nézni, örül. Okot lát az örömre, hiszen ebben a nehéz helyzetben gondoskodnak róla. Az általa hirdetett evangélium gyümölcsöket terem. És ennek kifejezésére, ennek az örömnek, hálának a kifejezésére születik a filippiekhez írt levél, ahol az apostol, tehát nagyon röviden összefoglalva, megköszöni mindazt, amit tőlük kapott a fogsága idején. Az apostol börtönbe ül, de mégis örül. Sőt, felszólítja az örömre a filippi híveket az Úr közelsége miatt, amit ő ott a börtönben, többek között pontosan a filippi hívek jelenléte révén, gondoskodása révén megtapasztalt. És itt mindenkinek figyelmébe ajánlanék egy nagyon szép, de ugyanakkor nagyon sok lelki, illetve szellemi munkát igénylő prédikációt meghallgatásra. Ugye tegnapi nap ugye Barsi Balázs atyának a szentmiséje Széchenyben, ahol erről a részről beszélt, és itt egy gondolatot szeretnék csak kiemelni, amikor ugye ő azt mondja, hogy ugye ez az öröm, amiről az apostol beszél a maga nehéz körülményei között, hogy ennek az örömnek oka van, hogy ez az öröm, ez nem jó érzés. És hogy mennyire fontos az, érdemes egyébként végighallgatni az atyát, amit ezzel kapcsolatban mond. Kicsit, hát, hogy mondjam, sokat kell vele foglalkozni az embernek, hogy megértse, de megéri a fáradtságot. Ugyanis azt mondja, hogy az örömnél a legalapvetőbb az, hogy az örömnek okot találjunk. Hogy ne a jó érzésben, vagy a pozitív élményekben próbáljunk egyedül örömöt találni, mert ezek nagyon sokszor nincsenek meg az ember életében, hiányoznak, ezt mi azért az idő előre haladtával sokszor láthatjuk, hanem okot kell találni az örömre. Ami viszont van. Tehát, hogy az ember bármilyen körülmény közé kerül, mindig tud magának okot találni, hogy miért örvendezzen. Ugye mi keresztények például a mi örömünknek az okát megtalálhatjuk az Úrnak a jelenlétében, ahogy megtapasztaljuk különböző módon, nagyon sokszor, pontosan úgy, ahogy az apostol is az efezusi fogsága idején megtapasztalta, a híveinek a személyén keresztül, a fele barátaink személyén keresztül, más embernek a személyén keresztül. És azt mondja Balázs atya, hogy az örömnek pontosan a lényege ebben a közelségben van. Valakinek a közelsége, aki szeret minket, nem csak egy egyszerű jó érzés, vagy egy pozitív élmény, hanem személy, valaki, aki szeret minket. És ez az örömünknek az oka. És itt nyilván gondolhatunk akár az Úrnak a személyére, akár a barátainknak, a családtagjainknak a személyére, ismeretlen embereknek a személyére, akik adott pillanatban ott voltak, vannak mellettünk. Rengeteg okot tudunk az örömre találni, ami azért fontos, mert ha próbáljuk ebbe az irányba elterelni a hozzáállásunkat magához, a saját életünkhöz, akkor nem érhet csalódás abban az értelemben, hogy várunk a nagy élményekre, amelyek hát nem nagyon fognak sokszor jönni, vagy a nagy pozitív tapasztalatokra, amelyek szintén kevésben jó érzés, ugye, ahogy az atya fogalmaz, hanem odafigyelünk a részletekre. És elsősorban okot keresünk az örömre, amit viszont minden körülmények között meg tudunk találni. És ugye itt lép be ez a fajta kérdéskör, amit úgy szoktunk nevezni, hogy élmény, kereszténység, hogy sokaknál, ezt én lelkipásztorként is látom, hogy az a probléma, hogy volt egy kezdeti nagy Isten élménye, amely elindította őt, és ezt a fajta Isten élményt keresik sokszor újra meg újra, vagy várják. De nyilván az egy akkor odaszóló alkalom volt, az úgy még egyszer megismétlődni nem fog. Viszont az ember sokszor a meghívásával, ezzel a bizonyos kezdő Isten élményével összefüggésben egy meghívást is kap, mégpedig ez a meghívás, ez a hitbeli intelligenciára való meghívás. Tehát, hogy az ember próbálja megérteni, megismerni, intelligens módon megélni a saját hitét, és egyre inkább elszakadni ezektől a különböző, nyilván pozitív, meg szükséges, de ritkán adódó, jó érzéssel járó alkalmaktól, és odafigyelni, hogy mondtam, a részletekre. Erre a fajta hitbeli intelligenciára is kapunk meghívást. És nagyon fontos erre odafigyelni. Azért, hogy ne veszítsük el a reményünket. Hogy bármilyen körülmények közé kerülünk, ismétlem, hogy mindig találjunk okot arra, hogy azért van minek örülni, sőt, van kinek, kiknek örülni. Hogy a Jóisten a maga kegyelmével támogat minket, még a legsötétebb időszakainkban is, hogy nem kell okvetetlenül mindig várni arra a nagy élményre, hiszen apró kis jelzéseken, találkozásokon, személyeken keresztül segít nekünk Isten, és ott van az Úr velünk. És ezt jó tudni, ezt jó látni. És a Filippi levél pontosan számunkra tegnapi nap erről szólt, ahol Pál apostol, hát pont ő, aki fogságban van, akire halálos ítélet vár. Ő az, aki tartja a lelket a Filippi hívekben, és örömre szólítja fel őket. Mert az apostol rendelkezik ezzel a fajta intelligenciával, és erre az intelligenciára tanítja a Filippi híveit. Itt most tartanánk egy kis szünetet, és a zene után folytatnánk.
Nézd a csillagot, ugyanúgy ragyog, mint 2000 éve. Ne félj, csak higgy neki, ő nem ver át, igazi a fénye. Megáll otthonad felett, ahova tartozol, ahol jó neked. Oda benn asztalhoz ül veled. Ő szól, hozzám tartozol, olyan vagy, mint én. Mellettem van a helyen, a fény, mit hordozol, belőlem van, én adtam neked. Ő a hajnal csillag, ezer év. Csillag, ezer éjszakán átvezet. Ő feltétel nélkül szeret. Thank you.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió interaktív műsorában, a Megértés hullám hosszán. Racsa Batya vagyok, mai estén velem vannak itt a Katolikus Rádióban. A telefon, amin esetleg el tudnak érni, hogyha hozzáfűzni valójuk, vagy megjegyzésük, észrevételük van, ez a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszám. Hátralévő időben a tegnapi vasárnapnak, advent harmadik vasárnapnak, vasárnapjának az evangéliumával foglalkoznánk, amelyet Lukács könyvéből vettünk. Keresztelő Jánosnak a személyét állítja Lukács evangélista elénk, ahol Keresztelő János bűnbánatot hirdet, ki özöllik hozzá a nép, és úgy tűnik, hogy a hozzá ki özöllő emberek elindulnak a hitnek az útján. Erről árulkodik a kérdés, ami egyébként mindenkiben felmerül, aki valaha valóban találkozott Istennel, mit kell tennem? Mit kell tennem, hogy megváltozzak? Mit kell tennem, hogy méltó legyek? És a nép mellett ezt a kérdést fölteszik a vámosok, illetve fölteszik a katonák is. Nagyon sajátos, hogy ez a két csoport is szerepel, hiszen a kornak az ismerete alapján tudjuk azt, hogy őróluk úgy tartották a zsidók, hogy ők nincsenek meghívva az üdvösségre, hiszen kollaboráltak a római hatóságokkal, a vámosok ráadásul szembe mentek azzal az előírással, hogy nem szabadott kamatot szedni a saját népnek a tagjától, nyerészkedtek az egyszerű embereken, erőszakosak is voltak, szintúgy a katonák is ebbe a csoportba tartoztak. A társadalomnak a peremén éltek ők tulajdonképpen, minden anyagi jólétük ellenére nem tekintették őket a zsidó társadalom részének. Gondolhatunk például Zakeus történetére is, ahol ugyanez a probléma merül fel a fő vámosnak a személyével kapcsolatban, ahol még úgy meg is botránkoznak Jézuson, hogy Zakeusnál tölti az estét, és vele együtt egy asztalhoz telepszik. Direkt említi Lukács evangélista ezt a két csoportot, mert elmondja számunkra azt az alapvető igazságot, amit máshol Jézus meg is fogalmaz, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Két olyan csoportot is hoz, akikért konkrétan Jézus megtestesült. Akikért valójában idejött. Vagy ahogy fogalmaz Zakeus történetének a végén Jézus, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. És itt már az evangéliumnak az elején bemutatja azt, hogy Keresztelő Jánosnak az igehirdetése képletes értelemben nem volt pusztába kiáltott szó, hanem nagyon is meghallgatásra talált, mert hozzáfordulnak, hogy mit kell tenniük. És Keresztelő János egy nagyon egyszerű választ ad, talán úgy lehetne megfogalmazni egy mondatban, hogy éljetek tisztességes életet. Hogy ne éljetek vissza a hatalmatokkal. Talán így lehetne megfogni. Ami szintén egy nagyon lényeges szempontot ad nekünk, hogy amit a teológia úgy fogalmaz meg, hogy a kegyelem a természetesre épít. Tehát a hitünk, a Jóistennel való kapcsolatunk, annak a minősége, az emberi háttérre épül, hogy milyen emberek vagyunk. És itt nem kell nagy dolgokra gondolni, megbízható vagyok, becsületes vagyok, nem hazudok, nem lopok. Ehhez hasonló, sokszor nagyon hétköznapinak tűnő emberi tulajdonságok, de ugyanakkor viszont olyan tulajdonságok, amelyek az emberségünket alkotják, amire a hitünket tudjuk alapozni. És itt is ezt láthatjuk Keresztelő János esetében, semmi különlegesebb elvárása nincsen ezen személyek felé, hanem egyszerűen csak annyi, hogy éljetek tisztességesen. Ne éljetek vissza a nektek adott hatalommal, vagy azzal a hatalommal, amit megszereztetek magatoknak. Az előkészület, Keresztelő Jánosnak a személye, talán a következő, ami ebben az evangéliumban nagyon fontos. Ugye mi nem nagyon szoktunk erre odafigyelni, Lukács evangélista viszont rá, hogy valójában ki is volt ez a Keresztelő János. Ugye azt mondja ott az Úr gyermekség történetében, hogy Keresztelő János egy papi származású személy volt, szüleit név szerint is említi, Zakariás, illetve Erzsébet, mind a ketten papi családból származnak. Nyilván Keresztelő János kifogástalan nevelést kaphatott, mert a szülőkkel kapcsolatban ugye meg is jegyzi, hogy Jeruzsálem környékén laktak, tehát a főváros közelében, tehát nem átlag egyszerű emberekről volt itt szó, papi emberekről, társadalomnak a csúcsa, kicsit úgy szembe is állítja a názáreti háznak az egyszerűségével, ahol Mária él, ezt a fajta pozíciót, amivel Keresztelő Jánosnak a családja rendelkezik. Hát Keresztelő János valószínűleg egy igen művelt, mély lelkű személy volt, aki egy nagyon magas szintről lépett oda le Júdeának a pusztájába. És már önmagában ez, hogy ezt a lépést megtette, már az előkészületnek a része, egyfajta üzenet a hallgatóság számára, akik ismerhették őt. Mégpedig az Úr személyének ez az egyszerűsége, amit szintén a Filippi levél fogalmaz meg olyan nagyon szépen, abban a nagyon híres Krisztus himnuszában, ami nem más, mint egyfajta ókeresztény hitvallás, amit a szertartások során valószínűleg a Szent Misében, ahogy ugye az ókeresztény egyházban nevezték kenyértöréskor, olvashattak, így szól, ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ugye Keresztelő Jánosnak ez az egyszerűség, amely már előre jelezte az Úr személyének és jelenlétének ezt a fajta egyszerűségét. És itt akkor visszakanyarodunk a vasárnapnak a nagy öröméhez, ennek a nagy örömnek az okához, az Úr jelenléte. Sokszor az egyszerű kis jelekben, vagy egyszerű kis részeiben az életünknek. Én mindenkinek figyelmébe ajánlanám egy kicsit a továbbiakban, a készület során, hogy próbáljanak meg, tessenek odafigyelni ezekre az apróságokra, találkozásokra, egy fél mondatra, bármire, ami úgy emel egy kicsit rajtunk, ami valódi örömet tud adni. Ez csak egy személyes példát kicsit zárásként is hagy mondjak, hogy például számomra, egy egyszerű falusi plébános számára azért a nehéz hajnali felkelések után azért mégis mi adja az örömet, ami miatt többek között végül is érdemes reggel megküzdeni az embernek az álmosságával. Például az, hogy tudom azt, hogy ott lesznek a templomban a híveim. Hogyha kimegyek 17:30-kor, nálunk 18:00-kor kezdődik a Szentmise a templomba, ott már egy tucatnyi ember találok imádkozva. Vagy amikor elkezdjük a Szentmisét 18:00-kor, hogy a vasárnapi templomba járóinknak, a híveimnek a jó része ott van. egész kicsi gyerekek is. Amilyen lelkesen, hűségesen eljönnek a szertartásra. Hogy odafigyelnek arra, hogy készülik el. Hogy az ember úgy érzi, hogy nem hiába való az, amit vasárnap mond, javasol, vagy próbál irányt mutatni. Apróság. Sokszor az álmosság, a hideg, a kedvetlenség mellett, ami mindenek ellenére mély örömnek az oka. És még sok hasonlót lehetne sorolni. Hát személyes példa. Próbáljuk meg ezeket az apró örömöket megtalálni. Kívánok mindenkinek a továbbiakban nagyon szép adventi készületet, sok kegyelmet, tartalmat ebben a készületben, és Istentől megáldott boldog karácsonyt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Velem vagy nem hagysz el, felemelsz, tovább viszel.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!